Ezért az állam rászorította őket, kénytelenek voltak megtenni. De ha megtették, akkor a megtettért adót kellett fizetniük. Adózniuk kellett a csatornákért, tavakért és árkokért, amelyeket használtak, az öntözőgépekért és tartályokért, amelyek szolgáltak nekik, s még a szikomorfákért is, amelyek termékenyített földjükön nőttek. Adóztak ház és udvar után, és minden után, amit a ház és udvar termelt. Bőrökkel és rézzel, fával, kötéllel, papírossal, vászonnal fizettek, és természetesen gabonával is mindenkoron. De a dézsmát a kerületi főnökök és falusi elöljárók nagyon is rendszertelen kirovással szedték be. Aszerint, hogy a kenyéradó, azaz hápi, a folyó nagy volt vagy kicsi, érthetően eszerint is az igaz. De mégis sok igazságtalan elnézéssel egyfelől, és kegyetlenül túlzott követeléssel másfelől, s amellett mindenféle család és sógorság komaság adott panaszra okot. Elmondhatjuk, hogy József kormányzata az első naptól fogva szorosra fogta a gyeplőt, másfelől azonban meg is lazította. Mégpedig azáltal, hogy csupán a gabona adóra helyezett súlyt, az egyéb szolgáltatásokat viszont nagyon enyhén kezelte. Első, második és harmadik finomságú vásznukat, olajukat, rezüket és papírosukat megtarthatták az emberek, ha gabona hozzájárulásukat, a kenyérmagvak ötödét lelkiismeretesen beszolgáltatták. Ezt az adótételt megnyugtató világosságával és általános érvényességével nem érezhették nyomasztónak olyan országban, ahol a termés átlagosan 30-szoros volt. Azon kívül a hányadban bizonyos szellemi szépség és mítikus emlékeztetés volt, mivel jelképes szándékosan a Szent Epakra számmal az év 360 napját pótló 5 maradék nappal hangzott egybe. És végül tetszett a népnek, hogy József habozás nélkül megterhelte a magukat még abszolútnak mutató bárókat is, akiket ezen felül államilag kötelezett termelésük korszerűsítésére. Mert a makacs elmaradottság szelleme, amely köztük uralkodott, abban is kifejeződött, hogy ezeken a birtokokon az öntöző berendezéseket nem csupán lomhaságból, hanem elvileg és szándékoltan is ódivatú és ki nem elégítő fokon tartották, úgyhogy a föld nem termett annyit, mint amennyit teremhetett volna. Ezeket az urakat József nyomatékosan fölhívta csatornáik és merítőik megjavítására, arra a Sélefre, Héber egyik unokájára gondolva, akiről Eliézer azt mesélte, hogy elsőnek vezetett folyókákat földjére, és az öntözés föltalálója volt. Ami pedig a rendkívüli előkészületeket illeti a fölhalmozásra, a csűrépítésre, itt utalnunk kell az előrelátás és biztosító gondoskodás gyökeresen egyiptomi gondolatára, meg akarjuk érteni, hogy Józsefnek ez az intézkedése is tetszett kéme fiainak. Személyes hagyománya a vízözönről és az okos bárka építésről, amely megőrizte az emberi fajt, valamint az állatok fajait a maradéktalan végpusztulástól, egyesült ebben egy öreg és érzékeny civilizáció biztonságkereső és védekező ösztönével, amely igen kétes viszonyok között öregedett meg. Így gyermekei arra is hajlamosak voltak, hogy József gabonaházaiban valami varázslatosat lássanak, mert megszokták, hogy a mindig leselkedő gonosz démonok behatolása ellen mágikus jelek és mondások lehetőleg sűrű szövevényével biztosítsák magukat, ezért szellemükben az elővigyázat és varázslat eszméje helyett cserélhettek, és olyan jó intézkedések, mint József magtárai is, varázslatos fényben jelenhettek meg. Egy szóval, az uralkodó benyomás az volt, hogy Fáraó, amilyen ifjú volt, ennek a szintén ifjú termésgondviselőnek és árnyékadónak kinevezésével szerencsés fogást csinált. Tekintélye az évek folyamán hatalmasan megnőtt, de mindjárt most javára vált, hogy már ebben az esztendőben a Nílus igen nagy volt, és így az új kormányzat alatt a közepest alaposan meghaladó termést takarítottak be, különösen búzából, tönkölyből és árpából, és a szárakról bőséges durramagot morzsoltak le. Kétségben vagyunk, hogy szabad-e egy olyan évet, amelynek sikerülte már bizonyos volt, amikor József fáraó elé állott, a megjövendöltek közé sorolni és a kövér tehenek éveihez számítani. De később ez történt. Nyilván annak érdekében, hogy az áldás évek számát 7-re növeljék, ami azonban így sem sikerült egészen. József számára minden esetre kellemes volt, hogy működését öröm és bőség közepette kezdhette. A nép gondolkodásmódja mindenkor tiszteletre méltóan oktalan volt, és az is maradt. Képes például úgy következtetni, hogy a földművelés ügyi miniszter, aki termékeny évben vette át hivatalát, jó földművelés ügyi miniszter. Ezért, amikor Jákob fia Vezet utcáin végig kocsizott, a közönség fölemelt kézzel üdvözölte, és így kiáltott: Adon, Adon, Kane Kéme, végtelen sokáig éj Isten aratásának barátja. Sokan meg éppen így kiáltottak: Hápi, Hápi, és jobb kezük hüvelykujját és mutatóját összefogva szájukhoz emelték, ami már túlzás volt, és nagyrészt gyermeteg lelkesedésük teszi csak érthetővé a gyönyörű ifjú iránt. József azonban csak ritkán kocsizott ki, mert nagyon el volt foglalva. Urim és Tummim. Életünk elhatározó lépéseit hajlandóságok, rokon érzések, alaphangulatok, a lélek alapélményei határozzák meg, amelyek egész lényünket megszínezik, és minden ténykedésünkre rávetítődnek, úgyhogy valóságosabb felvilágosítást adnak róluk, mint az értelmi okok, amelyeket nem csak mások, hanem még önmagunk előtt is felsorakoztatunk. Hogy József csak hamar hivatalba lépése után, nagyon fáraó kívánsága ellenére, aki szerette volna állandóan közelében tartani, hogy égi atyáról vitázzék vele, és segítségével dolgozzék a tan tökéletesítésén, hogy tehát a király legfelső szája és készleteinek ura lakóhelyét és minden hivatalát Novet Amumból, a fővárosból, nagyon hamar Memphébe, északra, a körülgöngyöltek házába helyezte át, tisztességes és indokolható felszínes okból történt, mert Memphe a vastag falu, az országok mérlege középpontja volt, Egyiptom nyugodt egyensúlyának jelképe, ennél fogva szinte az áttekintés székhelyéül teremtődött, és az áttekintés urának legkényelmesebb és leghasználhatóbb tartózkodó helyéül. Volt ugyan némi hiba az országok mérlege és az egyensúly középpontja körül, mert Menpi nagyon is messze északra feküdt, már onnak a hunyorgás városának közelében és a hét torkolat városainak táján. És még ha Egyiptom országát délfelé csak az Elefánt szigetig és Pi-Lak szigetig vesszük, és a négerföldet nem számítjuk is, Miré király városa, ahol szépsége el volt temetve, semmi esetre sem lehetett az országok mérlege, hanem e szempontból éppen annyira feküdt túlságosan északra, mint Tébe túlságosan délre. De az ősrégi Memphe kétségtelenül abban a hírben állt, hogy Egyiptom országának közepe és egyensúlyban tartója, és hogy a legjobb áttekintést nyújtja mindkét felé, a folyónak föl, a folyónak le, olyan alaptétel volt, amelyre az egyiptomi József elhatározásánál bizton támaszkodhatott, és Fáraó sem tagadhatta, hogy könnyebb a kereskedelmi érintkezés a tengerparti szír városokkal, mikor élésért küldenek alá a gabonakamrába, ami számukra a feketeség földje volt, ha Memfe a székhely, és nem Per Amun. Mindez tökéletesen rendben levő volt, és mégis ezek csak az értelmi okok voltak József elhatározásánál, hogy Fáraótól engedelmet kérjen, és Memfében lakhasson. A valóságos elhatározók mélyebben nyugodtak lelkében. Messzire nyúló jellegűek voltak. Halálhoz és élethez való viszonyát illették. Úgy is mondhatjuk, sötét háttéren nyugvó barátságos okok voltak. Rég ideje már, de még mindnyájan tudunk róla, mint tekintetle egykor, mint magányos és testvéreivel való rossz viszonyán szomorkodó Siheder Kirjat Arba dombjáról a Holdfehér városra, a völgyben, és Makpelára, a kettős barlangra, a sziklasírra, amelyet Ábrahám vásárolt meg, és ahol az ősök csontjai nyugodtak. Pontosan emlékezünk, milyen sajátságos érzelmi vegyület támadt akkor lelkében, melyet mindkettő idézett föl, a sír látványa és a már álomban nyugvó népes városé. A jámborság érzései, a halál és a múlt iránti kegyelet egyesült benne, félig gúnyos, félig bensőséges barátságos hajlandósággal a város iránt, egész emberi élet nyüzsgése iránt, amely napnyugtáig párával és zajgással tölti be Hebron görbe utcáit, és most magasra gond térdel horkolva fekszik a házak kamaráiban. Merésznek és önkényesnek látszik, hogy keblének egy ilyen kora gerjedelmét, amely végül is kevésbé számba jövő pillanatok ügye volt, jelenlegi cselekvésével nem csupán vonatkozásba hozzuk, hanem ezt egyenest amarra vezetjük vissza. És mégis a vonatkoztatás helyességét bizonyítják azok a szavak, amelyeket József egy napon az egykor és a most között megvásárlójához, a tisztes aghoz intézett, amikor együtt időztek Memfében, a nagy sírvárosban. Amint könnyedén odavetette, hogy kedveli ezt a helyet, amelynek halottai nem kell, hogy átkeljenek a vizen, mivel már maga is a folyó nyugati partján van, és hogy neki való lenne Egyiptom városai között, az annyira jellemző volt Rákhel idősebb fiára, hogy maga sem gondolta, és gyönyörűsége abban, hogy az egyforma sokaságuk folytán gúnyos kedvű emberkék a város ős régi sírnevét, amely Men Nefru Miré volt, hegyke kedélyességgel Menfére vonták össze. Ez a gyönyörűség majdnem ő maga volt, természetének legmélyen nyilatkozott meg benne, valami nagyon mély valóban, és mindenképpen, noha csak tartózkodóan derűs névvel szokták illetni, rokonszenv. Mert a rokonszenv élet és halál találkozása csak ott valódi, ahol az egyik iránti érzék egyensúlyban áll az érzékkel a másik iránt. Érzék egyedül a halál iránt merevséget és komorságot teremt. Érzék csupán az élet iránt lapos közönségességet, amelyben semmi szellem nincs. Szellem és rokonszem csak ott keletkezik, ahol a halálhoz hajló jámborságot megszínezi és átmelegíti az élethez hajló barátságosság, ezt viszont elmélyíti és felértékeli amaz. Ez volt József esete. Ilyen volt szelleme és barátságossága. A kettős áldás, amellyel áldott volt onnan felülről és a mélységből, mely alant terül. Az áldás, amelyről atya Jákob még halálos ágyán is áradozott, csak nem úgy téve, mintha átadná, és elajándékozná azt, holott csak rögzítette. Ez volt ő. Az erkölcsi világ vizsgálatánál, amely nagyon bonyolult világ, alapos tudományosság nélkül nem boldogulunk. Jákobról mindig azt mondották, hogy tám, azaz becsületes, és sátorban lakik. De tám különös mód változékony szó, s becsületes csak halvány fordítása, mert értelme kettős, pozitív és negatív, igen és nem, fény és sötétség, élet és halál. Az urim és tummim különös formulájában találhatjuk meg, ahol a világos igenlő urimmal szemben nyilván a sötét, haláltól árnyékolt világ aspektust jelenti, tám vagy tummim a világos és a sötét, a felsővilági és alvilági egyszerre és kölcsönösen, és urim csak a vidám, tiszta elkülönítettségben. Urim és tummim, tehát tulajdonképpen nem ellentétet fejez ki, hanem arra a titokzatos tényre világít rá, hogyha az erkölcsi világ egészéből egyrészt elkülönítünk, újra csak az egész áll szemben a résszel. Nem olyan könnyű kiokosodni az erkölcsi világban, már csak azért sem, mert nagyon gyakran a napfényes az alvilágira utal benne. Ézsau például a vörös, a vadász és pusztaság lakó határozottan napférfiú és alvilági férfiú volt. De noha ifjabb ikertestvére Jákob, mint holtpásztor, szelíden elkülönült tőle, nem szabad elfelejtenünk, hogy élete javarészét ő is az alvilágban, azaz lábánnál töltötte, és becsületesnek még pontatlanul sem igen nevezhetők az eszközök, amelyekkel ott aranyossá és ezüstössé lett. Bizonyosan nem volt urim, hanem tám, azaz fájdalmas vidám ember, mint Gilgames. És az volt József is, akinek gyors alkalmazkodása Egyiptom napos alvilágához ugyancsak nem val puszta urim természetre. Urim és tummim valahogy így volna fordítható, igen, igen, nem. Tehát igen nemmel, amely még egy második igen előjelével van ellátva. Tisztára számtanilag nézve, mivel egy igen és egy nem kiegyenlítik egymást, csupán a toldalék igen maradna meg. De a tisztán számtani szintelen, és az efféle matematika legalábbis figyelmen kívül hagyja az eredményként kapott igen sötét színezetét, amely pedig nyilván a számtanilag kiegyenlített nem utóhatása. Mindez, amit mondottunk, igen bonyolult. Legjobb, ha megismételjük, hogy Józsefben élet és halál találkozásának eredménye az a rokonszenv, amely mélyebb oka volt, hogy fáraótól engedelmet kért Memphében a szellemes sírnagyvárosban lakni. A király, aki először egyetlen egy barátja örök lakásáról gondoskodott, amely már épült, ott a legdrágább negyedben ajándékozott neki nevető életházat kertekkel, fogadócsarnokkal, kutasudvarral, és minden kényelmével, ama késő kora időnek, nem beszélve a núbiai és egyiptomi szolgák tömegéről, a konyha, előszobák, termek és istáló számára, akik a villát söpörték, öntözték, takarították és virágokkal díszítették, és akik vajon kinek a legfelső felügyelete alatt állottak. Nyilván kitalálja hallgatóink között a leghomályosabb fejű és a legnehézkesebben gondolkodó is. Mert József hűségesebben és pontosabban megtartotta szavát, mint Nefer Emvéze, a pohárnok veletette. Azonnal beváltotta ígéretét, amelyet búcsúzáskor tett valakinek, hogy maga után hozatja, és magához veszi, ha esetleg magasra emelkedik, és már Tébéből, amikor még ott volt, rögtön hazatérte utána szemleútról, Fáraó engedelmével írt Mai Szachménak, Cáviré kapitányának, és meghívta, hogy legyen udvarmestere, aki háza fölött áll, és mindent magára vállal, amit olyan embernek, mint amilyen József most lett, lehetetlen vállalnia. Igen. Aki egykor, mint ispán utót, Petepré házában gyakorolta az áttekintést, és aki most annyival nagyobb áttekintésre kapott megbízást, most maga is az áttekintés uraként állított valakit minden fölé, ami az övé, kocsik és lovak, éléskamrák, asztal és rabszolganép fölé, és ez Mai Szachmé volt, a nyugodt, aki nem rettent meg, amikor egykori rabjának levelét megkapta, pusztán azért, mert egyáltalában nem tudott megrendtenni, de aki anélkül, hogy bevárná, amíg a fokház újonnan kinevezett elöljárója megérkezik, nagyon nagy gyorsan Memphébe utazott, ebbe a kissé elaggott és a felső egyiptomi Thébétől túlszárnyalt, de Caviréhez képest még mindig rendkívül érdekes városba, ahol egykor a sokoldalú Imhotep a bölcs működött, és ahol tisztelőjét most olyan szép hivatal várta. Nyomban József házának élére állt, szolganépet gyűjtött, bevásárolt és felszerelt, úgy, hogy a gazda, amikor megjött vézéből, és Mai Szachme a villa szép kapujában fogadta, lakóhelyét már a legnagyobb rendben találta, egészen úgy, ahogyan egy nagy úr életházához illik. Még berendezett kórházszobát is talált azok számára, akik netán hánykolódnak és fetrengenek, és egy gyógyszerkamrát, ahol háznagya keverhetett és kavarhatott. A viszontlátás nagyon szíves volt, no a tekintettel az üdvözlésre összegyűlt szolgaserege természetesen nem ölelték meg egymást. Egyszer s mindenkorra megtörtént ez akkor a búcsúnál, az egyetlen erre alkalmas pillanatban, amikor József már nem volt Mai Szachmé szolgája, ez pedig nem volt még az övé. Az ispán pedig így szólt: Isten hozott, Adon, íme a házad. Fáraó adta, és akit élére rendeltél, berendezte a legutolsó kis szögig. Fürdőszobádba mehetsz, megkenheted magad, és leülhetsz enni. Én pedig hálásan köszönöm neked, hogy megemlékeztél rólam, és megmentettél az unalomtól, mielőtt uraságodba ültél, mert minden úgy történt, ahogy szolgád mindig is sejtette, hogy történni fog. És köszönöm, hogy olyan pesdítő körülmények közé juttattál, amit minden nap komolyan törekedni fogok megszolgálni. És József így válaszolt: Köszönöm viszont neked, jó ember, hogy engedtél hívásomnak, és udvarnagyom kívánsz lenni az új életben. Történt, ahogy történt, mert nem sértettem meg atyám Istenét a legkisebb kétellyel sem abban, hogy velem lesz. De ne nevezd magad szolgámnak, hanem legyünk barátok, mint azelőtt, amikor én lábad alatt voltam, és álljuk meg együtt az élet jó és rossz óráit, a nyugodtakat és az izgalmasakat. Különösen az izgalmas órákban, amelyek mindenképp el fognak következni, lesz rád szükségem. Hű szolgálataidat előre köszönöm. De ne kössenek le túlzott mértékben, hogy maradjon időd a nátszál forgatására szobádban kedved szerint, s találj szívvidító formát a három szerelem történetének elbeszélésére. Nagy dolog az irodalom, de persze még nagyobb, ha maga az élet, amelyet élünk, a történet, és hogy nagyszerű történetben vagyunk, arról egyre jobban meg vagyok győződve. S te is benne vagy, mert magamhoz vettelek a történetbe, és ha jövőben az emberek a háznagyról hallanak és olvasnak, aki velem volt és kezemre járt izgalmas órákban, tudni fogják, hogy te voltál a háznagy, Mai Szachmé, a nyugodt férfiú.